Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Ez a Millás reggeli. Mindenkinek jó reggelt kívánunk, illetve szép napot, aki hallgat minket 9 óra 12-kor is. A stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre.
És a hallgatók különböző üzenetekkel, köszönjük szépen a sok-sok messenger üzenetet is. Most kezdtem rajtuk átverekedni magam. Azt mondja kedves hallgató, hogy gyerekes anyákat CEO-nak. Azért olyan már történt, hogy akkorát mondtak, hogy még a közlöny se bírta el. A törvényt azért még meg kéne várni. Mi lesz a végleges lázálom, írja a messengerben.
Hát ebből nem tudnak már kijönni, meg ezt régóta mondogatják. Igen. Engem igazából az lepett meg, hogy ennyire hamar. Mert hogy messze még a választást. Ezt ugye azt hittem, hogy elé időzítik. Ezt utalgattak erre. Az volt a terv, hogy a idén már fölpörgetik a magyar gazdaságot, ez ki is lett adva Ukáznak a miniszter felé, hogy föl kell pörgetni a gazdaságot, csak arra hivatkozva, de úgy tűnik, hogy nem tudom, mi lehet a háttérben, de hogy nagyon elébe mentek, és még nagyon messze van a választás, ez volt igazából. Kicsit furcsa az, hogy ezt a tervek között ott van, ezt azért mondogatták, hogy ez stratégiai fontosságú döntés.
Oké, menjünk tovább, szerintem, mert izgalmas ingatlanpiaci infók is vannak.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlanpiaci rovata.
Nézzük azt, hogy mi történik a balatoni ingatlan piaccal. A drágulás még nem indult be egyelőre, de úgy tűnik, hogy a korábbi pangás után újra élénkül a balatoni ingatlan piac is. Egyre többen érdeklődnek az eladó nyaralók és lakások iránt, de a tényleges adásvételek száma is emelkedik. Jelentős emelkedést árakban még nem látni, de Balla Ákos, a Balla ingatlan tulajdonos ügyvezetője szerint az év második felében akár 5-10%-os drágulás is jöhet. Úgyhogy na, kérdés az, hogy mire alapozod ezt, Ákos? Jó reggelt, szervusz!
Sziasztok, jó reggelt! Hát ugye mire lehet egy jövőbeni várakozást alapozni? Ugye ahogyan az előbb is említettétek, ugye kormányzati bejelentésekre lehetne alapozni, de hát a Balatonnal kapcsolatban nem túl sok ilyen történt. Tehát ugye ez volt ugye ami talán ezért a budapesti ingatlanpiacot nagyban befolyásolta, ezek ugye azok a döntések, illetve ugye ma már tények, amik ugye a budapesti piacon működtek. Vidéken ugye a Balatonnál teljesen más működik, itt alapvetően ugye a kristálygömb működik, vagy nem működik, ugye itt a jóslások esetében, de azért ugye vannak olyan jól megfigyelhető törvényszerűségek, hogyha a budapesti ingatlanpiac elkezd mozogni, működni, jól működni, akkor ebből azért szépen lassan valami átszivárog az agglomerációra, tehát Budapest agglomerációjára és Balatonra, azért általában ezért odáig el szoktak jutni a jó hírek, vagy ezeknek a jó híreknek a hullámai. Ez ugye annak köszönhető, hogyha valaki elad Budapesten áron fölül, vagy legalábbis a korábbi várakozásain fölül egy ingatlan, az megmozdul, kimegy az agglomerációba, vagy ugye most az agglomerációt nem véletlenül kötöm össze a Balatonnal, mert azért ugye a Covid óta egy picit azért ugye a munkahoz való viszonyunk, a home office megváltozott, és nagyon sokan már nem az agglomerációig mennek ki, hanem egészen akár a Balatonig elmennek, és onnan végzik a munkájukat.
Na most volt egy nagyon nagy balatoni felfutás, ugye pont a Covid időszakot követően,
igen.
Ez megállt, és pont az elmúlt fél évben az látszott, hogy Budapest már mozog, elég jól belendült, viszont a Balatonon még nincsen semmi. Tehát akkor ez változhat meg, vannak erre utaló jelek, tehát hogy utána fordul a balatoni piac ezek szerint a fővárosinak?
Ugye a balatoni piac a Covid-ban nagyon jól működött, de utána meg ugye pont azért, mert nagyon sokaknak elvitte a vásárlási kedvét az a hirtelen fellendülés, meg hát a pénzét leginkább, tehát nem is a kedvét feltétlenül.
Hát nagyon félmentek az árak, pedig... igen.
nagyon fölmentek az árak, és ugye aki vásárolni akart, az ugye ez nem egy hirtelen jött gondolat volt, az sokszor már egy 10 éve, 20 éve dédelgetett álom volt, és jött a Covid, és az rámutatott arra, hogy ha van pénzem, és van lehetőségem, és tudok onnan dolgozni, akkor irány a Balaton. Majd utána ugye évekig nem jött ugye hasonló hatás, hiányoztak ezek az emberek, akik ugye évekig, 10 évekig álmodoztak egy balatoni nyaralóról, és ez egy visszaesést eredményezett. Sok esetben például ugye az eladók alkukba kényszerültek, ami egyébként azért nem volt jellemző, például mondjuk a budapesti ingatlan piacon ugyanabban az időszakban. Tehát a Balatonnak azért egy kifejezett visszaesése, hanyatlása volt az elmúlt időszakban, és az idei évben is nem tudta kivenni a részét ugyanabban az áremelkedésben, mint például, amit ugye a budapesti ingatlan piacon figyelhetünk meg. Tehát látszik az, hogy azért a Balaton mélyről indul, de amint az előbb említettem, ugye megszoktuk figyelni az elmúlt években a budapesti pozitív hatásokat, legalább egy kisebb mértékben átgyűrűzve vagy kivetítődve az agglomerációra és a Balatonra, és én ezt várom itt is, illetve egyébként azért az érdeklődés már a tavalyi utolsó negyedévétől fokozódik a Balaton iránt, és nem csak a webes érdeklődések, a puha érdeklődések úgymond, hanem a valós, tehát amikor felhív az ügyfél, eljön az ügyfél, megnéz az ügyfél egy ingatlan, tehát ezek már azért egy elég komoly jelei annak, hogy valami történik, ott egyre jobban jönnek vissza az ügyfelek, egyre komolyabb vételi szándékkal jönnek az ügyfelek, és ez bizonyára egy 5-10%-os áremelkedésben fog tudni az idei évben, annak is talán a második, harmadik, negyed évben megjelenni.
Igen, konkretizáljuk az árakat. Milyen használt és új lakásárak jellemzőek most a Balaton környékén, melyek a legdrágább, legnépszerűbb települések, illetve milyen típusú ingatlanok, mennyit jelent a part közeli felár, ez hogyan néz ki most a piaci?
Átlagárokról nagyon nehéz beszélni, hiszen egyébként legalább annyira színes a piac, mint mondjuk a budapesti ingatlan piacon, ahol a Dunának a jobb vagy a bal oldalán, vagy egy szomszédos kerülethez képest a másik kerületben akár 50%-kal vagy 100%-kal több lehet egy ingatlan értéke. Balatonon is egyébként ugye az újépítési ingatlanok egy benchmarkot képeznek, ugye 1 millió forintért már bőven nem kapni semmit az újépítési ingatlanok esetében, ugye 1 millió, 3-4 millió, 1,3-1,4-től fölfelé vannak az ingatlan. És ezért már azért az emberek elvárják azt, hogy egy jó minőségű megépített apartman legyen vízközelben, hanem is feltétlenül közvetlenül a vízparton. És ahogyan ettől távolodunk, és ahogyan az ingatlan minősége romlik, tehát egy használt ingatlanba megyünk át, akkor ez akár a feléig is lecsúszhat, tehát 6-700 ezer forintos négyzetméter ártól már vannak elérhető termékek a Balatonon, de lehet, hogy 6-800 méterre a víztől egy sínen kell átmennünk, és nem feltétlenül jó alakú ingatlan minősége vagy környezete. És hát vannak ugye igazán menő helyek, hogy mondjam, tehát amik a Balatonon ugye mindenféleképpen ma
hát a ugyanúgy, mint ahogy egy városban, ugye így megvannak ezek a menő helyek, ahol kiépül egy infrastruktúra, ahol a szolgáltatások minősége olyan, és a többi.
Ebben egyébként talán nem mondok meglepőd, de ez ugye Balaton, Füred és Tihany, igen, és egyébként abszolút. Érdekes módon a szolgáltatás, a Tihany nem a szolgáltatások széles repertoárjáról híres, hiszen egy jót vásárolni is Balatonfüredre kell, hogy menjünk Tihanyból egyébként, de egy mégis egy nagyon felkapott hely, és alapvetően azt szoktuk mondani, hogy a budai elitnek a nyaraló helye, nem ritka, hogy valaki Budán is szomszéd valakivel, akivel Tihanyban is úgymond szomszéd, vagy legalábbis egy utcában lakik vele, tehát ha társadalmi életet él valaki, akkor ugyanazokkal a barátokkal találkozhat évközben Budapesten, mint évvégén, ugye, vagy ugye nyári időszakban ugye Tihanyban. Tehát ez ennyire meghatározó, hogy kik és hol szeretnek venni, és ezeknek a tehetős embereknek az egymásra gyakorolt hatása és vonzása érezhetően föllendítette az elmúlt időszakban Balatonfüredet és Tihanyt is egyaránt. Füreden ugye a szolgáltatások ehhez hozzá is tudtak fejlődni, Tihany egy más karakterisztikájú terület, tehát itt azért ugye nem várjuk el azt, hogy bevásárlóközpontok képüljenek, vagy 101 étterem mondjuk létrejöjjön ezen a helyszínen.
Amit most elmondtál, abban benne van az, hogy saját használatra és nem elsősorban befektetési célra vásárolnak, de itt van egy olyan hatás is, ami ugye a Covid hatás után egy másik jellegű lehet, hogy keresi a pénz a helyét, az ingatlan piacon keresni, ezt lehetett látni az elmúlt időszakban, hogy a állampapírból kijövő összegek, azok keresik a helyüket, ez Budapesten is hatással van. Ezzel együtt ugye szorulhat az, aki itt nem tud, vagy nem talál, vagy nem megfelelő, például a Balatonra, ilyen helyekre. Nagy kérdés, hogy ez mennyire befolyásolja a piacot, illetve hogy ott itt is megvannak-e ugyanazok a gócpontok, vagy akár egy picit tágabb ez a kör.
nem tágabb ebből a szempontból, tehát ugyanarra a típusú ingatlanra van kereslet, mondjuk például árkategóriában is, ugye Budapesten is az 50-80 milliós kategóriát látjuk jól mozogni, itt van jelentősége annak, hogy valaki egyébként az állampapírból kivett pénzeit befektetési szándékkal betenné ugye egy ingatlanvásárlásba. Egyébként ugye itt nagyjából 80-100 millió forintnál ezer is fogy ez a kereslet, és ugyanezt tapasztaljuk a Balatonnál, hogy egyébként ugye természetesen itt is a kisebb értékű ingatlanoknak volt mindig is nagyobb a kereslete, hiszen ennek van potenciálisan több vevője, ezt tudják többen megengedni maguknak, és egyébként ugye pont ugyanerre a piacra szabadulnak rá most a befektetési pénzek is. Ugye a Balatonnál egy picit azért a szemlélet másabb, tehát Budapesten a befektetési vásárló az nagyon nyersen azt nézi, hogy nem akar oda költözni, legyen jó a megtérülés, tehát ott ugye semmilyen érzelmi szál nincsen egy befektetés esetében, legyen könnyen kezelhető, könnyen kiadható az ingatlan. Ugye a Balaton esetében ugye nem lehet eltekinteni azoktól a gondolatoktól, érzelmektől, hogy ott azért a tulajdonos részben saját használatra vásárol egy apartmant, és részben ki akarja adni, és innentől kezdve ugye a hozamszámításban nagyon sokszor átveri magát az ember, hiszen nem jönnek ki a számok, de akkor is meggyőzi magát, hogy azért ez egy jó kis balatoni nyaraló, majd lemegyünk a gyerekekkel, meg majd sokat fog érni ez a jövőben. Tehát alapvetően ugye ezekkel az indokokkal itt át lehet lendülni. Egy kispesti panellakásnál nem nagyon hallottam ugyanezeket az érveket, még soha egy vásárlás során.
De, okay. De egyébként, ha visszatekintünk elmúlt 10 évre, vagy 20 évre, azért a Balaton lemaradt, vagy azért hasonló mértékben nőtt? Mert az olló nyílik a vidékkel folyamatosan megállíthatatlanul, erről beszéltünk már korábban. A Balaton speckó helyből a szempontból, vagy ugyanez elmondható, hogy azért a budapesti befektetési célú ingatlan vásárlás az sokkal nagyobb hozamot adott, mint egy balatoni például?
A balatoni ingatlanoknak azt kell, hogy mondjam, hogy nem feltétlenül jó a hozama, tehát 2 hónap alatt a balatoni hegsütő sem tud olyan bevételt csinálni, mint 12 hónap alatt mondjuk egy budapesti jól működő étterem, de ez igaz egyébként a balatoni nyaralókra is. Amennyiben valaki egy teljes évre adja ki az ingatlanát, ugye akkor is rosszabb a hozama, de akkor is, hogyha ha valóban 1-2 hónap alatt, vagy 2,5 hónap alatt próbálja megtermelni ezt a bevételt, nagyon ritka kivételtől eltekintve azt kell, hogy mondjam, hogy rosszabbak a hozamok, és ugye nagyobb az amortizáció, és nagyobb ugye az az igény, amit az az emberi munkaigény, amit ugye erre rá kell szállni. Tehát képzeljük el azt, hogy ma nagyjából rosszabb hozamot hoz egy aktívan üzemeltetett balatoni apartman, mint egy egész évre kiadott problémamentes budapesti lakás. Ez így azt gondolom, hogy mindenféleképpen nem arra mutat rá, hogy ez az év üzlete, de mint említettem, itt azért ugye a Balaton mellé tudunk érzelmeket meg saját használatot tenni, ami egy különös lehetőséget kölcsön az ugye ennek a helyszínnek, és ne felejtsük el, hogy országos keresletről van szó, tehát Budapest, azt gondoljuk ugye, aki Budapesten élünk, hogy csak mi járunk Balatonra, de ez nem igaz, sőt ugye aki mondjuk például a Debrecen környékéről jár Balatonra, és ugye plusz 2 órát utazik ezért az élményért, az is ugyanúgy vágyik a Balatonra, és ugyanúgy szeretne ott egy ingatlant venni, tehát országos kereslete van nem csak a közép és a nyugat-magyarországi részről, hanem a teljes ország részéről a jó minőségű apartmanok és a kisebb családi ház a különféle minőségű ingatlanok iránt folyamatos állandó kereslet és vágy van az emberekben.
Akkor most még egy kérdés merült fel bennem, ahogy így hallgattam azt, hogy milyen régiók, milyen városok azok, amik fókuszban vannak jobban, hogy említetted is pont amiatt, amit mondtál, hova járunk vásárolni, hogy itt azért van a vicinitásban egy olyan város, ami viszonylag közel van, és ott az minden van, és ez Veszprém. Ez mozgatja a piac Veszprémet emiatt?
Nem feltétlenül, de Veszprémben egyébként ugye van egyetem és egy csomó minden más van, ami egyébként ott a helyi piacot befolyásolja, tehát alapvetően azért Veszprém nem egy üdülőhely, hanem alapvetően egy normál 12 hónapos vagy 4 évszakos bérbeadási lehetőség, ugye aki bérbeadással hasznosítja az ingatlant, ugye aki vásárol, az is ugye egy olyan egészséges piacon találja magát, ahol különféle korosztályok, különféle érdeklődésű emberek vannak, tehát Veszprémet én egy jó működő vidéki nagyvárosnak tekintem az ingatlanpiac szempontjából, ami színes, és ugye a színes ebből a szempontból azért fontos, hogy azt látjuk, hogy azok az ingatlanpiacok szoktak néha-néha megrekedni, ami nagyon egy valamire van ráfókuszálva. Tehát vagy az oktatásra, vagy csak a gyárak működésére, és ott mindenki reszket, hogyha egy gyárat bezárnak a környéken. Hogyha ennél színesebb a kép, akkor azt gondolom, hogy az ingatlanpiac is könnyebben kiheveri a különféle hullámzásokat, amiből volt bőven az elmúlt időszakban pozitív és negatív hullám.
A Balaton még még egy pillanatra vissza az új lakáspiachoz. Az, hogy pangás volt az elmúlt időszakban, hogyan érintette a fejlesztéseket? Egyáltalán vannak-e, van hely fejleszteni, mert hogy beépült, körbeépült, nem maradt, erről hallunk sokat, de hogy ilyenkor bontások révén van erre egyáltalán hely, illetve lecsökkente az új fejlesztések száma, ha most nő a kereset, akkor ezt ki tudják elégíteni, mert legutóbb erre még ugye arról olvastunk a ti jellemzésetekben is, de hogy engedményeket kénytelenek tenni az új lakásfejlesztők, mert a meglévőket is nehéz eladni.
Van Budapesten kívül is ugye újépítési ingatlanok iránt élet, vagy kereslet, hogy mondtad, van élet a vidéki helyszíneken is, de sokkal kisebb, mint Budapesten. Balaton ebből a szempontból egy kitüntetett helyszínen van, az előbb említett országos kereslet miatt, és ennek köszönhetően azt mondom, hogy több száz, talán az ezret elérheti ugye éves szinten ugye azoknak az újépítési ingatlanoknak a száma, amit a Balaton környékén el lehet adni, de ebben azért ugye apartmanok, házak, önálló házak, a kikerházak, különféle minőségű ingatlanok vannak benne. Ez nem egy nagy szám. Tehát alapvetően sokszor ez csak pár száz évente, és mondom, az ezres darabszám az már egy nagyon komoly eredménynek számít. Ez nem egy óriási mennyiség, ezt fölszívja a piac, és az ingatlan fejlesztők azért többnyire megtalálják ennek a helyszíneit is, tehát nem gondolom azt, hogy bárki küszködne ezen a piacon, de egészen biztos, hogy minden ingatlan fejlesztő el tudná képzelni ennek akár a kétszeresét is, csak erre azért a kereslet nincsen meg. Illetve azért azt ne felejtsük el, hogy a Balaton esetében, ha megnézzük az újsághíreket, nagyon sok projekt reflektorfénybe kerül, lakossági tiltakozások, mindenféle tiltakozások vannak ez ellen. Sokszor ugye valóban mérlegelendő ennek az alapja, de nagyon sokszor csak azt látjuk, hogy egészen egyszerűen az idősebbek nem tudják elfogadni, hogy a fiatalok más típusú ingatlanokban akarnak élni, és azt látom, hogy nagyon sokszor, hogyha egy idős, felháborodott ember találkozna a fiatalkori önmagával, akkor már egymással se tudnák ezt a problémát megbeszélni, mert egészen egyszerűen ízlésbeni vagy generációs kérdésekről van szó.
Okay. Hát érdekes kép, ez várjuk a fejleményeit a balatoni ingatlanpiacnak. Köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk, amiket láttok.
Köszönöm a beszélgetést, sziasztok, szép napot!
Szervusz, köszönjük, Balla Ákos, a Balla ingatlan tulajdonos ügyvezetője beszélt arról, hogy úgy tűnik, hogy megmozdult a balatoni ingatlanpiac, és van egy akár 5-10%-os emelkedési lehetőség is benne.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlanpiacra a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Geos Group, a Riverlife lakópark fejlesztője. Lehet egy kérdésem?
Már meg is volt.
Millás reggeli. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor. 1990 óta a befektetések szakértője.
Muhi Gergely vezető elemző a vonalban, szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Boldogok a Magyar Telekom tulajdonosok, akkora résen nyitott a piac, hogy ihaj, kérdés, hogy be lehet-e még szállni a gyorsvonatba? 5,8% pluszt láttam legutóbb.
Na, mi ez a változás az osztalékkal? Miért örülnek ennyire a befektetők?
Van ez már magasabb, ez 5,8% is, most éppen 6,5%-a van magasabb a záróárhoz képest. És most éppen 1558 forinton keresünk a Magyar Telekommal, és valóban nagyon-nagyon jó híreket kaptunk a telekommunikációs cég házatájáról. A legfontosabb valóban az volt, amit ti is kiemeltetek, hogy megváltoztatta a társaság az osztalékpolitikáját. Ugye az előző hatályos osztalékpolitikát 2022-ben fogadták el, és ez a 2020-es üzletévig volt érvényben. Ez pedig azt deklarálta, hogy a módosított nettó eredménynek a 60 és a 80%-a között határozott a menedzsment arról, hogy mekkora osztalékot fizet ki a részvények számára. És mivel ez lejárt, ezért egy újat kellett megszavazni, és az igazgatóság döntése nyomán az új részvényesi politikában az szerepel, hogy mostantól a módosított nettó eredmény 60 és 100%-a közötti mértékben döntött a menedzsment arról, hogy pontosan mekkora osztalékot fizet ki. Ez pedig megnyitja a teret annak, hogy az eddigiek is nagyobb osztalékok érkeznek a Magyar Telekomtól, amire pedig van is lehetőség, mert a menedzsment egyben kiadta az idei világítását is, és eléggé optimisták voltak ezeket a kapcsolatban, így van esély arra, hogy a korábban a Magyarban szereplő osztalékoknál is nagyobb részes javadalmazás érkezhet a jövőben.
Igen, hát ez, erre lehet erősödni, ugye van egy osztalék, meg egy saját részvény vásárlási program, úgyhogy ez löki, hajti. De a befektetők,
mintha sejtettek volna valamit, ja. Mert nem ma ugrott csak, hanem azért az elmúlt napokban is azért szépen felévelt az árfolyam.
Majdnem 15%, ha ezt hozzáadjuk, akkor már 24.
Idén a, nem az OTP sokat ment, azért a hát talán 10 sokat nem, ugye a legjobban teljesítő blue chip így már ismét a Telekom, ha jól számolom.
Így van, ugye ez annak köszönhető, hogy a kelet-európai régió egyébként is erős volt, és ennek volt két igazán húzó részvénye, az OTP, mint a legrövidebb magyar részvény, illetve a Magyar Telekom az egyik legolcsóbban árazott és eléggé stabil defenzív részvény, és ezek húzták eddig magukon a budapesti értéktőzsdét.
Na jó, hogy állnak a többiek? Van-e valami átgyűrűző hatás, vagy pedig ez teljesen telekom-specifikus sztori, és a többiek csak szépen szüttyögnek a maguk módján?
Szerencsére van átgyűrűző hatás, de nem a Magyar Telekom részéről, hanem Európa részéről. Ugye Európa nagy része ma egész hasonlóan pozitív hangulatban kereskedik. A főbb nyugat-európai indexek 0,5 és 0,9% közötti mértékben emelkednek. Ugye ez annak köszönhető, hogy úgy tűnik, hogy még egy lépéssel közel kerültünk az ukrán háború lezárásához, és ennek a farvízén emelkedik minden ciklikus részvény. A magyar blue chip-ek közben egyébként Richter teljesít, itt 1%-os emelkedéssel 10.610 forintig jutott el emelkedő árfolyam, de jól teljesít a MOL is, így közel 0,5%-os emelkedéssel 2.904 forintig emelkedett a kurzus, és szokás szerint az OTP egész jól teljesít, itt 1,8%-os emelkedéssel 24.240 forintig jutott el emelkedő árfolyam.
Ki tudsz emelni valakit a kisebbek közül, mert itt azért olyanok is, akikről ritkán szólunk, komoly emelkedésben voltak az elmúlt napokban, elég sok jó sztorit láttunk.
Így van, volt több jó híres kispapírok házatáján, azonban úgy látszódik, hogy ma reggel ezek a sztorik kicsit inkább a feledés homályban merülnek, és leginkább a Magyar Telekom homályosít el minden kis papírt. A mid-cap-ek közül leginkább az Alta emelkedik 1,8%-os emelkedéssel, minden más mid-cap így a szokásos sávjában tud kereskedni.
A forint is nagyon közel került a 400-as kerek határhoz tegnap. A ma reggel jó hírek hatására át tudta-e lépni, vagy, nagyon, vagy közel áll-e hozzá?
Át tudta. Ugye tovább folytatódik a forint erősödése is. Most éppen 1 euróért 399,7 forintot kérnek, és a dollárral szemben is tudtunk erősödni. Itt az árfolyam most éppen 380,6 forinttal áll.
Számít valamit ez lélektani határozhatunk? Van ennek valami értelme? Várható a két pozíció zárások, vagy pedig fölötte kicsivel megállt, vagy nem várható nagy tűzijáték, vagy begyorsuló erősödés? És amiatt, hogy itt egy kerek határt sikerült átlépnie, letörnie.
Véletlenül nem várható, ha már lett volnánk bármilyen stop-loss kiütő hatás, annak valószínűleg már lettük volna hatását, úgyhogy ez valószínűleg csak így a kis lehetőségnek szükség, hogy végre is 400 forint alatt keresünk az euróval szemben.
Uh-huh. Oké, Gergő, nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük szépen!
Szép napot!
Jó kereskedést!
Tovább. Szép napot nektek is! Sziasztok!
Szia! Muhi Gergellyel, vezető elemzővel beszéltünk, ő számolt be arról, hogy mi a helyzet a budapesti értéktőzsdén, hát a fő hír ugye, hogy rakétázik a Telekom.
És a forint 3-asra kezdődik.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Na nézzük akkor, hogy mi történik a verebekkel. Az Európai Madárszámlálási Tanács még 2021-ben publikált egy tanulmányt, és e szerint 1981 óta mintegy 600 millió fészkelő madárral lett kevesebb az Európai Unióban. A csökkenés a teljes állomány hatodát jelenti, és nagyrészt a gyakori és elterjedt madárfajokat érinti. A legnagyobb veszteséget így 247 millió egyeddel a házi veréb szenvedte el. Ugye ez a közönséges házi veréb, amelynek egykor az állománya sokkal nagyobb volt, sokkal az azt jelenti, hogy dupla ennyi, tehát riasztóan rövid idő alatt a felére csökkent az állomány. A közeli rokon a mezei veréb állomány pedig 30 millióval lett kevesebb. Na most akkor nézzük meg, hogy minek köszönhető, hova tűntek. Orbán Zoltán van itt velünk a vonalban, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője. Jó reggelt!
Üdvözlök mindenki, üdvözlöm a hallgatókat is. Jó napot, nekem napot kell mondani, mert főnököm hallja, és akkor azt mondja, hogy ilyenkor kelek, és akkor botrány lesz.
Igen, igazad, teljesen igazad van, 9.45 van, bocsánat, csak egy megszokás volt. Jó napot kívánunk, kakas szóval, ha már madártani. Tehát akkor rendben, szóval, mi történt a verebekkel?
Ugye a két verébfajunk elég nagyméretű fészket épít, hogy a szövőmadár rokonságba tartoznak. Egyébként alkalmilag még napjainkban is látni egy-két helyen, főleg ilyen többszörösen visszarágott kecskerágó bokron, ahol szabadon álló gömbfészket építenek. Ez körülbelül egy olyan kézilabda, vagy akár ennél egy picivel nagyobb gömb alakú növényi, száraz növényi anyagból álló fészek, de ugye az elmúlt évezredek alatt megtanulták kihasználni az épületeink réseit, különösen a házi veréb. Tehát a házi veréb, ha csak teheti, ugye nem is nagyon megy bele odukba, tehát sem a harkály odukba, sem a mesterséges odukba, persze beköltözhet, de nem jellemző, sokkal jobban érzi magát az épületrésekben. Na most amióta résmentesen építkezünk, ugye modernizáljuk az épületeinket, különösen, hogy szigeteljük, ami egy rendkívül fontos dolog, hát hihetetlen mértékben veszítik el a fészkelőhelyet. Ezzel párhuzamosan, különösen Magyarországon, ugye rendkívül rossz közösségi zöld felület kezelés, tehát hogy valami miatt ellenségnekként tekintik az ezzel foglalkozók például a bokrokat. És hogyha elmegyünk mondjuk a Margit szigetre, akkor azt látunk, hogy végiglátunk több száz méter hosszan, mert semmi nincs, gyakorlatilag ilyen más, két méter magasság, minden fel van csupaszítva. De ugyanígy tűnnek el a bokrok. Nyilván ezt a fajta szándékos emberi tevékenységet még erősíti a klímaváltozás, hogy száradnak ki a bokrok, ugyanis mind a két verébfaj, de a települési házi verebek, szeretnek közösségben dzsamborizni, és egy sűrű bokorba elbújva ott jönnek, mennek, beszélgetnek, onnan mennek ki kajálni. Ha ez eltűnik, akkor egy nagyon fontos ilyen, mondjuk eltűnik a bölcs és a hálószoba, eltűnik a nappali, és akkor például ugye Magyarországon a hihetetlenül igazolhatatlanul végzett szúnyoggyérítés, ami Nyugat-Európában olyan 98%-ig biológiai szúnyoglárva szelektív módszerekkel történik. Magyarországon az arány fordított, 98%-ban kémiai idegmérgeket szórnak. Na most ezeket a kémiai idegmérgeket például tilos kiszórni védett területre, de lakott területre gond nélkül kiszórják. Ugye néhány évvel ezelőttig használt szereknél minden 1000 elpusztított rovarból csak egy volt a szúnyog. A napjainkban használt szernél minden 100 elpusztított rovarból csak 2 a szúnyag, a többi egyéb rovar táplálékát és vagy beporzó, és hát ugye a házi veréb, mint a legtöbb magevőnk, a költési időszakban ugyanannyi rovart fogyaszt, mint mondjuk egy cinege, mert hogy a fiókáit is rovarral eteti. Tehát ez is megszűnt, tehát ez az egyik alapvető probléma, és ami különösen aggasztó ebben az egészben, hogy itt nem a pandák tűnnek el, vagy a nem tudom én, az albino vakond, ami lehet, hogy nincs is, hanem olyan fajok fogyatkoznak meg néhány évtized alatt végletesen, akik mondjuk az elmúlt 5-7-10 ezer évben az evolúció császárai voltak, mert megtanultak alkalmazkodni az emberhez. Tehát például a házi veréb, ami alapvetően egy afrikai származású faj, az kimutathatóan az nem magától jött Európába, követte az ember. Tehát például a római útépítéseket.
Figyelj csak, pont jó, hogy elkezdted ezeket mondani, hogy például a szúnyogok kapcsán miért rossz ez a folyamat, mert ugye rögtön megjött az üzenet, amire számítottam. Vidéken, a tyúkudvarokban, nálunk is dézsmálják a takarmányokat a verebek, nem bánjuk, ha csökken a számuk. Szép napot, írja Kopi a bankár.
Abszolút, tehát mindenki azt gondol, amit akar, én mindig a Titanic példáját hozom fel, a Titanicon is voltak, nincs is lék a hajón, ez csak beütött a tengerész. Persze gondolhatjuk ezt, tehát ki vagyok én, vagy ki a vadászrendes, ez, hogy megmondjuk ki mit gondoljon. De ezek nem jó jelek, tehát itt alapvetően azt kéne megérteni az embereknek, hogy mert valahogy ez van, általában bele se gondolunk, de ha belegondolunk, akkor valami olyasmi van bennünk, hogy ó, van két Titanic. A nyomorult állatok, meg a növények, meg a gombák, tehát a fenyegetett természet, az ott fönt északon éppen süllyed a Titanicon, de bezzeg az emberiség Titanicja, valahol a Karib-tengeren csónakázunk márvány simaságú napsütött a tengeren, és milyen jó. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy egy Titanic van, ami az emberi butaság, nem törődömség és ilyen hozzáállás miatt éppen süllyedőben van, és ha ezt felfogjuk, akkor van esélyünk ezt ezen változtatni, ha nem fogjuk fel, hát akkor aztán nem fog hiányozni senkinek ez a néhány milliárd ember, és ezért fontos például a veréb, mert hogy ezt alapvetően tudják az emberek, felkapják a fejüket azok, akik kezdenek erre a kérdésre érzékenyek lenni. Tehát itt önmagában nem a veréb eltűnése a gáz, nyilván ökológiai szempontból ez, hanem az, hogy olyan fajok tűnnek el mellőlünk, akik megtanulták szuper módon kihasználni az embert, és ezeknek az eltűnése azt jelzi, hogy a közös környezetünket olyan mértékben tesszük tönkre. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy pusztuljanak a verek akkor is, amikor minket mérgeznek le minden évben kémiai idegmérgekkel, és hazudoznak, hogy ez nem árt az embernek, és akkor mondjuk kijön egy kínai tanulmány, ami igazolja, hogy a mesterséges piretroidok, ami a kémiai rovarölőszereknek az alapvető hatóanyaga, egyik alapvető hatóanyaga, bemosódik a talajba, ivóvízen keresztül bejut az emberek szervezetébe. Ez mondjuk Kínában kimutathatóan 2-3 évvel korábbra hozta a fiúknál a pubertást, és utána kiderült, hogy szignifikánsan nagyobb arányban kapnak hererákot középkorúan, illetve lesznek depressziós, agresszívak, ami Kína esetében azt jelenti, hogy mondjuk, mit tudom én, 2-300 millióval több férfi öli otthon a családját. És ez csak az egyik új információ erről az egész dologról. Tehát ezért nagyon-nagyon aggasztó ez a dolog. Nem önmagában a veré, mert azt szeressék azok, akik ezt szeretik. Tehát nem az a lényeg, hogy mindenki verebet ölergessen és szeretgessen, hanem hogy fogjuk fel ezeket a jeleket, hogy óriási a gond.
Igen, és kérdés, hogy a veréb akkor a jéghegy csúcsa, mert ugye úgy említetted, hogy hát azokra, tehát erre felfigyelnek olyanok is, akik egyébként lehet érzékenyebbek a témára, de nem ismerik annyira a madarakat, nem tudják, hogy mennyit kell keresni belőle, csak így néha látnak egy-egy más madarat, mint az nem veréb, mert ilyen színes.
Jó ez a kérdés felvetés, mert jobban lehet rá válaszolni. Ugye mindenkinek a szem előtt van a táplálék piramis. A tetején vannak a szuper ragadozók, a tigrincs, a sas, a nem tudom micsoda. És ugye az elmúlt 200 év, de mondjuk 100 év, 80 év nagyon intenzív globális természetvédelme a csúcsi részen lévő és vagy az ikonikus fajokat sikerült egy csomót megmenteni. Panda, kékbálna, stb. Magyarországon parlag is askerecsen sólyom. És egy óriási, rádöbbenős felismerése a természetvédelmnek és az ökológiának, mondjuk az elmúlt 15 évnél nem régebben tudatosult ez úgy annyira erősen, hogyha ránézünk egy táplálékpiramisra, ott fönt a nagy gyémántokat megmentettük, és alatta a piramis úgy kezd kinézni, mint egy nagyon durva ementális sajt. Tehát minden tűnik el. Tehát 5 évvel ezelőtt kijött egy német tanulmány, hogy a németországi védett területeken a repülő rovar állomány 75%-a kihalt. Minden. Tehát ahhoz képest, amiről beszélünk, hogy majdnem kihalt a pandamaci, majdnem kihalt Magyarországról a kerecsensolyom, a parlagisas, jaj, mekkora gond, ehhez képest a rovar apokalipszis az egy ilyen sok nagyságrendű probléma, és egyre több ilyen pofonnal szembesülünk, ugye egy ilyen 15 éve beszélek erről a témáról, és akkor az elején az volt még az emberekben, hogy hát ez az egész klímaváltozás, meg fajkihalás, meg ilyesmi, ez úgyis csak a szomszéd Béla bácsit fogja érinteni, de ő megérdemli, mert hülye. Na most ez nem erről van szó, ez mindennyiünket fog érinteni. Ugye ennek a jele az, hogy nyáron megmakkanunk a melegbe, hogy milyen aszályok vannak, és ennek a Titanicba befolyó víznek az, a sokadik jele az, hogy például a verébállományok is tűnnek el, mert olyan szinten tesszük tönkre a környezetünket. Holott egy csomó esetben csak odafigyelés kéne, tehát nem arról van szó, hogy a szúnyoggyérítéshez nincs alternatíva, van. Csak ahhoz egy országos hálózatot kéne kiépíteni, és nem az egyszerűbb, gyorsabb néhány embernek extra profitot hozó dolgot hajszolni.
Jó. És gondolom olcsóbb, de az extra profitot hozóbb, az zonsán lepődtünk meg, igen.
Uh-huh. Hát meg jól lehet vele kampányolni, hát bejelentik, hogy a szúnyoggyérítési program hát az embereket zavarja, és akkor mi megoldjuk, és
na, az jó lesz. Hangzik, amikor a híregben ezt olvasod, persze. De na jó.
Igen, csak hát ennyire veszélyes, és ugye mindig elkenik, hogy ez nem veszélyes, az nem veszélyes, amaz nem veszélyes. Uh-huh. Ugye, bocsánat, hozok már egy másik példát, elég gyakran járok gázmesterek képzésére, ahol előadást is tartok. Ugye a gázmesterek azok a szakemberek, akik megfelelő engedéllyel rendelkeznek, ők patkány, egér, írtás, stb. És ott egy tudományos kutatónak a beszámolja hangzott el, hogy azt tudjuk, hogy a vérzékenységet okoz a rákcsáló írtószer, de nem probléma, ha megesszük, akkor eszünk egy kis K-vitamint, és akkor semmi bajunk nem lesz. Na most például erről kiderült, hogy az ivóvízbázisba szintén bemosódva, ha nem megfelelően kezelik, akkor nagyon súlyosan magzatkárosító, emberi magzatkárosító, tehát az anya méhében. Ezért mit volt kénytelen csinálni az Európai Unió? Az 5000%-os hatóanyag tartalmú lakossági szereknél a hatóanyag tartalmat 3000%-ra csökkentette, így fogunk előállítani szuperpatkányokat, mert ellenállóbbak lesznek az alacsonyabb hatóanyag tartalomra, és mennyivel jobb, amikor nálatok is mondjuk beszélünk arról, hogy mennyire jó lenne megtartani, nem elüldözni a telelő erdei fülesbagoly csapatokat, mert a Magyarországon telelő erdei fülesbagyok egy szezonban megfognak mondjuk, mit tudom én, 4 millió egeret, 70-80 tonna súlyban beleértve a süldő patkányokat is, és biológiai úton lehetne ezt ellensúlyozni. Tehát minden egyes ilyen beszélgetés egy állatcsoportról, problémáról, ez mind-mind azt jelzi, hogy a közös környezetünk nem jó.
Igen,
nem jó.
Abszolút okay. Értjük. Hát értjük, Zoli,
nagyon jó, hogy elmondtad.
A téma nagyon jó, amit elmondtál, nagyon jó, talán azzal a humorral, amit képviselsz, egy picit több mindenkihez eljutsz. Reméljük, hogy így lesz. Jó munkát nektek, és sok sikert.
Köszönjük még egyszer.
Köszönöm, viszont kívánom, köszönöm a lehetőséget.
Szervusz. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője mondta el, hogy miért baj az, hogy pusztulnak a verebek, és hogy mit jelent ez a teljes ökoszisztémára.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a Zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Egy kedves hallgatónk, akinek nem mondhatjuk el a nevét adatvédelmi okokból, azt írja, hogy Hello srácok, mennyire jó fej ez a verebes szakértő, jók voltatok! Köszönjük szépen, reméljük, hogy az üzenet is így átment, mert például Gyula megírta, hogy hát Tiszatónál van olyan sziget, ahol nem lehet írtani, szemben a strandon, max. 300 méterre nyáron meghűlsz a sok szúnyogtól, erre kéne a sok fecske, a sok veréb, uh-huh. Úgy, ahogy elmondta Orbán Zoltán, úgyhogy
akkor
minden összefügg.
Az embereknek,
persze, hogy összeszarnak mindent, igen.
Pontosan.
De gondoltam. Hát nem baj, végül is tök jó hasonlat volt ez a Titanic, úgyhogy lehet ezt úgy is csinálni, hogy nekik megyünk valami kemény méreggel.
Toljuk el a bringát, Ede.
Nincs nálam bringa.
Elég meleg van már pedig.
Nincs.
Már lassan hoznod kéne.
Nem, egyébként igen, tényleg elég meleg van. Sajnálatos módon nem az időjárás befolyásolja a biciklizésemet.
No csak.
Hanem a vonat.
Mi megváltozott a menetrend?
Volt valami kis abszolút módosítás is, ilyen pár perces, ugye a késéseket úgy kompenzálják, aha, hogy későbbre írnak ki vonatokat, most az az új, de nem az a baj, hanem az, hogy nagyon beszámíthatatlan lett. Uh-huh. És a reggeli, hajnali időben az, amikor mondjuk, mit tudom én, ilyen 20-30 percet késik, ami mostanában egyre többször van, sajnos, az nekem már pont azt jelenti, hogy nem érek ide.
Na, menjünk, mert legközelebb tudjuk csak megbeszélni, az időnk elfogyott. Köszönjük szépen a figyelmet.
Köszi.
Szép napot, holnap ismét. Sziasztok.
Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára.